Testvére, ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható. A 20. fejezetet olvasom a 24. verstől. Tamás, a 12 közül az egyik, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban azt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és azt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Én nem emlékezem rá, hogy hosszú prédikátori pályafutásom alatt megtettem-e valaha azt, amit most cselekszem, nevezetesen azt, hogy 3 nappal ezelőtt ugyanezen a szószéken, ugyanennek a gyülekezetnek, ugyanerről a textusról prédikáltam. És most még egyszer ugyanerről prédikálok. 2 magyarázata van ennek. Az egyik az, hogy amikor kimondtam az Amen a 3 nappal ezelőtti prédikáció végén, akkor kezdett igazán élni bennem a téma, a kételkedésnek a problémája. Aztán a másik ok meg az, hogy beszélgettem olyanokkal, akik itt voltak, értelmes szívvel, elmével figyeltek, és néhány olyan megjegyzést tettek az igehirdetésre, hogy az még inkább fölajzott és még inkább megpörgette a gondolkodás kerekeit, úgyhogy nagyon bemelegettem ebbe az ügybe, ebbe a témába, és azért félretettem ezt a hiúsági kérdést, hogy de hiszen már predikáltam, erről most máshol kell prédikálni, nem. Kaptam a bátorságot arra, hogy igenis még egyszer ugyanerről a témáról, a kételkedés ügyéről, ugyanennek a textusnak az alapján szólok. Annál is inkább érdemes ezzel foglalkozni, testvéreim, mert azt hiszem, hogy sohasem volt még úgy a világ, mint ahogy most van, hogy tudnék, mindenki mindenben kételkedik. A kételkedés nem a hívőknek a kiváltsága, mindenki kételkedik. Az a meggyőződésem, hogy úgy megbojdult, úgy megrázkódott, úgy összezavarodott ez a világ, hogy ma mindenki mindenben kételkedik. A hívő emberek kételkednek, hogy tényleg, hát van Isten, csak ugyan. Az ateista kételkedik, hogy tényleg nincs Isten? Hát, ha mégiscsak van Isten. A tudós, aki igazán tudós, az kételkedik, hogy megfogtam az igazságot? Az ideológus, ha becsületes ideológus, akkor eltöprenk, hogy tényleg annyira igaz, amit én nagy trombita szóval hirdetek, mint amennyire hangoskodom? Mindenki kételkedik. Kérdés az, hogy van-e önismeret, bátorság, becsületesség bennünk, hogy mi is ebben a világban élünk, és bizony minket is ostromol a kételkedésnek a problémája. Tehát ha ezeket meggondoljuk, akkor egyszerre kiemelkedik szinte Tamás a bibliai képcsarnokból, és egy hallatlanul modern figurává lesz. Csütörtökön azt mondottam félig derűsen, hogy Tamás volt az első igazán protestáns ember ebben a világban, mert Tamás azt mondotta, hogy addig pedig én nem hiszek, amíg magam is meg nem tapasztalom. Hát ez a protestantizmus lényege. Én nem hiszek el semmit csak azért, mert a pap mondja, vagy egy hívő ember mondja. Én nem vagyok hajlandó elhinni tekintély alapon valamit, én magam akarok bizonyosságot. Tehát ilyen értelemben mondottam azt, hogy Tamás az első protestáns ember. Na, de szeretném idézni azt a 3 gondolatot, amit a barátaimmal való beszélgetés közben kaptam. Az egyik barátom azt mondotta, hogy hát szép, szép ez, amit mondasz, de hát én már csak maradok olyan katolikus forma. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, de hát azért még boldogabbak azok, akik látnak és hisznek, mondotta ő. Egy nagyon kedves ellenvetés. Jó, jó, hát boldog, aki nem lát és hisz, de hát azért csak boldogabb az, aki megfog valamit, aki lát, érzékel és úgy hisz. És ebben a megszólalásban benne van az igaz emberi vágy, hogy jó, jó, hát hit, azért tapintani, fogni, markolni a dolgokat. Ez az egyik, ami úgy elgondolkoztatott, hogy hát én az olyan katolikus forma vagyok, szeretném tapintani a dolgokat, mint Tamás. A másik barátom meg azt mondotta, hogy hát arra gondolt, mikor hallgatta a prédikációt, hogy ugye így van az ige, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azt mondja, őben ez így képzett meg, hogy boldogok azok, akik már látják, hogy nem látnak, és ezért hisznek. Megint egy nagyon okos gondolat. Boldogok, akik látják, hogy nem látnak. Boldogok, akik a tapintható dolgoknak, a mankóknak, a bizonyítékoknak a megbízhatatlanságát is látják már, és úgy hisznek. Nagyon okos beszéd. Boldogok, akik látják, hogy nem látnak, és hisznek. És a harmadik hang pedig ez volt, hogy látni, nem látni, ebben azért az igazi mondani való az, hogy boldogok, akik hisznek. A hangsúly pedig mégiscsak azonban boldogok, akik eljutottak élő hitre. Hát nagyon érdekesek ezek a reflexiók, amik születtek az igehirdetés nyomán. És mindegyik válaszban az igére vonatkozó adat is mutatkozik, de a saját lelkületükre vonatkozó adat is mutatkozik. Nagyon tiszteltre vélt az a lelket, én tapintani akarok, ma is tapintani akarnám az igazságot. Másik pedig az a fáradt, de mély fölismerés, hogy mi az, amire tapogatózunk, amit tapintunk. Hát az megbízható, hát az sem megbízható. Tehát nagyon időszerű a téma, és térjünk oda tehát Tamás alapjához, és vessük fel a kérdést, hogy igaza volt, nem volt igaza, jól csinálta, amikor azt mondta, hogy tisztellek benneteket, barátaim, akik már láttátok az Urat, én nem láttam. Tehát a ti szavatok nekem kevés. Jó volt ez? Igaza volt, vagy nem volt igaz, amikor így viselkedett? Mert ez ma is ismételhető, hogy drága testvérem, te csodát éltél át, Krisztus megjelent, szólt hozzá, Szentlélek, áldás vettél, tisztellek téged, de nekem ez nem elég. Tehát igaza van, vagy nincs igaza Tamásnak, amikor így viszonyul azokhoz, akik teli vannak ragyogás, hogy láttuk az Urat. A testvérem, nekem az a meggyőződésem, a dolgok mindig dialektikusak, komplementárisak, együtt igazak, hogy ennek a Tamásnak igaza is volt, meg nem volt igaza. Éppen ez visz minket tovább, hogyha elkülönítjük az ő magatartásban ezt a két egymásba fonódó elemet. Bizonyos értelemben igaza volt, de más értelemben nem volt igaza. Ha ezt megértjük, akkor mehetünk bele ennek az igének a mélységeibe. Igaza volt abba meggyőződésem szerint, hogy ő személyes Tamás nevére szóló személyes bizonyosságot igényelt. Ebben teljesen igaza volt. Én, Tamás, magam akarok megbizonyosodni. A dolognak ez a része hiteles volt, ezt ma is nyugodtan átvehetjük tőle. Én magam akarok megbizonyosodni. De szerintem nem volt igaza a folytatásban, hogy tűnik a megbizonyosodást az ujjaimon átszerzem. A tapintásomon átszerzem a megbizonyosodást. Itt válik el az igaza van, meg a nincs igaza hitem szerint. Igaza van, hogy meg akar bizonyosodni, de az az út, ahogyan meg akar bizonyosodni, az nem kizárólagos, vagy nem egyedülvaló, vagy nem a legjobb út. Tudnék, itt most gondolkoznunk kell azon, hogy a megbizonyosodásnak van két lehetősége, és Tamás az egyiket akarta járni, mivel az ember, az átlag ember ezt az útat szokta járni. A megbizonyosodásnak van egy ilyen útja, hogy adatokat gyűjtök, tapogatok, és ezeknek az adatoknak a sorakoztatása, összevetése során behatolok beljebb, és egyszer csak egy bizonyosságra jutok. Ennyi adat hitelesíti a hipotézist, igazsággá emeli a gondolatot. Mivel ennyi adatot kitapogattam, most már bizonyos vagyok felőle. Ez az egyik út, a tudománynak ez az útja, az emberi átlagnak ez az útja. Adjatok nekem jeleket, azokból majd én levonom a következtetést, és megmondom, ez az igazság. Van ez az út, és Tamás ezen az úton akart járni. Holott, és hát itt kezd nehézzé lenni a dolog, itt van az, hogy akinek van füle a hallásra, az meghallja, amit mondok, holott. Van a megbizonyosodásnak egy másik útja, talán ez a királyi út, bár ez a gyufaskatujára meg a sófúzóra nem vonatkozik, hanem a legvégső igazságokra vonatkozik. Van egy olyan út, hogy belül valami titokzatos módon megjelenik a bizonyosság. Szakmai nyelven azt mondják, hogy szentlélek, és teljesen igaz. Csak hát nem a szó a fontos, hanem az átélés. És ilyen van, hogy belül egyszer csak egy rendíthetetlen bizonyosság támad a dolgok végső igazságáról természetesen. Például az, hogy az életnek van értelme, vagy nincs értelme. Ezt lehet úgy csinálni, hogy végig tanulmányozom a nagy emberek történetét, hogy rám rájöttek, ezt kell csinálni. Hát ha nekik, akkor nekem is, hát van értelme az életnek. Lehet ezt a tapogatózó utat járni, de lehet azt, hogy egyszer csak belül egy csodálatos öröm, egy lendület, egy fény árad el. Hát persze, hogy van értelme az életednek, de milyen gyönyörűséges küldetése van ebben a világban. Értitek? Tehát testvéreim, a végső dolgokról való megbizonyosodásnak két útja van. A tapogatózásokon, a részleteken, a mozaik kockákon át kiépíthetek egy bizonyos bizonyosságot, és kiépíthetek, nem építhetek, részesedhetek abban a kegyelemben, hogy egyszer csak belül megvilágosodik az, hogy a létezésnek van értelme, és a többieknek, hogy Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus föltámadott és él, és Isten az édesatyám. Ezekre a bizonyosságokra leghitelesebben belülről kifelé jövett lehet jutni, és Jézussal teljesen egy vagyok ebben, hogy az a boldog ember, aki erre a fajta bizonyosságra jutott el. Boldog ember az is, aki gyűjtögeti a bizonyítékokat, és annak alapján valamire eljut. Tehát azért igaza van Jézusnak, igazán a végső dolgok tekintetében az boldog, aki esetleg az adatok ellenére belülről egy olyan bizonyosságra jut, amivel aztán már öröm élni. Hadd hozzam ide még egyszer a szerelmeseknek a példáját, mert mégiscsak ezt szemléltem itt a legjobban Isten és ember kapcsolatát. Hogy is indul el a szerelem két fiatal, két ember között? Először rajta felejti a szemét a másikon, aztán kicsit melegebb lesz a kézszorítás, kicsit meghittebb lesz a beszélgetés, virág és csók és ölelés, és megjelenik a szerelem. De aztán egyszer csak megjelenik a kételkedés is, hogy tényleg szeret. És itt van a probléma. És akkor mit kell csinálni? Amikor talán hosszú előzmények után egyszer csak megjelenik a kételkedés, de tényleg szeret. És akkor elágaznak az utak, itt megint a két utat lehet járni. Az egyik út az, hogy jaj, megrendültem abban, hogy ő szeret, hát adjon jeleket. Vegyen meg én virágokat, mondjon nagyon szerelmes szavakat, írjon leveleket, és többet, és többet, és többet. Adjon jeleket, a jelek majd eloszlatják a kételkedésemet. Ez egyik lehetséges út. A másik lehetséges út az, hogy amikor együtt vagyunk, olyan minőségben élem át az együttlétünket, hogy az együttlétnek ez a belső minősége szétfoszlat minden kételkedést. Elfelejtette a születésnapomat, nőnap volt, és egy csokor ibolyát se, vagy óvirágot se, semmit nem adott, de belül az együttléteinknek a belső minősége teljesen bizonyossá teszte felül, hogy persze, hogy szeret. És szerintem van itt egy megrendítő igazság, amit föl kellene fedezni és át lehet élni, hogy tudnélik, nem a jelek hiánya miatt jelenik meg a kételkedés. És éppen ezért a jelek bősége sem tudja eloszlatni a kételkedést. A kételkedés egy félelmetes valóság, ami valahol belül születik, és megszülethetik akkor is, hogyha előzönlenek engem a jelek, és ha megjelent a kételkedés, akkor hiába fokozom, hogy még több jelt adok, akkor marad a kételkedés. Tehát nem olyan okozati összefüggés van a jelek és a kételkedés között, hogy kevés jel, sok kételkedés, sok jel, kevés kételkedés. Nem. A kételkedésnek önálló élete van. Önálló élete van a kételkedésnek. Függetlenül tud születni, és éppen ezért külső bizonyságokkal végső soron nem lehet legyőzni. Itt van igaza Jézusnak, hogy boldogok, akik nem látnak, nem a jelekre, mankókra tapogatózva, támaszkodva, vicegnek a bizonyosság felé. Boldogok, akik megtanulták a belülről való megbizonyosodásnak az isteni tudományát. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát itt van a mi Urunk Jézus Krisztusnak valami tudománya a kételkedésről és a hitről, annak belül van a forrása. És nagyon érdekes, hogy a legmodernebb lélektannak is azt hiszem szabad idehozni a gondolatát, a kételkedés, mert a kételkedés aztán, mint mondottam, egyetemes, magas szinten, mint egy tudományos kételkedés, alacsonyabb szinten az, hogy a szerelmesem szerete, más szinten az Isten szerete engem. A kételkedések mögött a modern lélektannak a tanítása szerint érdekes módon nem a viszonyulás van, hogy mondjuk Istennel, szerelmesemmel jó-e a viszonyulásom, hanem a kételkedés mögött legmélyebben belül egy önbizonytalanság van, így mondják. Amikor az ember elbizonytalanodik önmaga felől, akkor kezd igazán kételkedni az édesanyjába, a férjébe, a szerelmébe. A mai embernek egyik alapvető nyomorúsága az a bizonyos identitás, hogy nem tudja, hogy kicsoda, hogy ő elbizonytalanodva, hogy is minősítse magát. Az egyik keresztjén pszichológus azt mondotta, hogy aki úgy kételkedve viszonyul Istenhez, annál az a baj, hogy ő nem Isten szemével nézi önmagát, nem azt érzik, hogy Isten hogy néz rá, hanem az anyjának a szemléletét vetíti rá Istenre, és úgy tekinti magát. Az az anya esetleg kicsi gyerekkorában azt mondta, hogy te trampli, te ügyetlen, te nem tehetségtelen vagy, és bele szugerálta a gyerekbe ezt, hogy én szerethetetlen vagyok, én ostoba vagyok, én ügyetlen vagyok. Ott van benne ez az én bizonytalanság, és amikor Istennel próbál kapcsolatba kerülni, akkor az édesanya az Isten. Ha az édesanyám számára én elfogadhatatlan voltam, hát nyilván az Isten számára is. Ha engem az édesanyám úgy minősített, hogy ezt nem lehet ezt az ügyetlen maflát szeretni, hát akkor az Isten is azt mondja, hogy ezt a bűnös maflát nem lehet szeretni. Értitek? Tehát a kételkedés mögött nem az, hogy sok vagy kevés jelt adott az Isten. A kételkedés mögött egy legmélyén lévő, egy rejtett, egy iszonyatos én bizonytalanság van. Engem nem lehet szeretni. És ha az én bizonytalanság van, akkor Isten elhalmozhat engem ahány ajándékkal csak akar. Nem fogok hinni Istenben, mert önmagamban lettem bizonytalanná. Itt van Jézusnak hallatlan igazsága. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldogok, akik egyenesbe jöttek önmagukkal, hogy vagyok, aki vagyok. Igen, ilyen nyavajában, olyan nyavajában, de az Isten édesatyám. És elfogad engem, és szeret engem. Nem a teljesítményeimért szeret, és nem a bukásaimért utál engem, vagy ítél engem. Nem, így, ahogy vagyok, szeret az Isten. Boldog, aki belülről jutott el egy ilyen átélésre. És jaj annak az embernek, akinek az én bizonytalansága tönkretesz mindent, a szerelmét épp úgy tönkreteszi, mint a hitét, az emberi kapcsolatait, mert legbelül bizonytalan. Nekem valami ilyesmit mond ez az ige testvéreim, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, boldogok, akik a királyi úton járnak, önmagukat elfogadták, mivel Isten elfogadta őket, vagy hiszik, hogy elfogadja Isten, mert egyenesbe jöttek önmagukkal, minden ilyen családi sérelmek ellenére is. Tehát testvéreim, mindnyájunkat ostromolnak a kételyek, legyünk jó testvérek ebben, valljuk be, kit erősebben, kit lanyhábban, mindnyájunkat ostromolnak a kétségek, a kételyek, némelyeket a kétségbe esésig ostromolják a kételyek. Mit tehetünk? Tudatosítsuk ma délelőtt ezt, hogy két úton járhatunk. A Tamás útja ebben a részben volt rossz, hogy akkor majd nem kételkedem, ha az ujjam ott van az oldalában. Tehát a külső jelek által akart megbizonyosodni, ebben hibázott Tamás. Abban igaza volt, hogy bizonyosságra akart jutni. De ebben az útban, hogy kívülről szerezvén adatokat, majd csak belül is békesség lesz, ez az út járhatatlan. Ezzel szemben igaza van Jézusnak, hogy boldog, aki nem szorul rá erre, aki fölismerte ezt, hogy van a megbizonyosodásnak egy csodálatos útja, amihez elég az, hogyha becsukom a szemem, egy kicsit csöndbe vagyok, és odaállok Isten elé, és azt mondja, Istenem, ölej át a te lelkeddel, és te jelensd ki nékem az igazságot. Elfogadtál engem? Tényleg szeretsz így, ahogyan vagyok, szeretsz? És el lehet jutni olyan bizonyosságra, Isten szeretetét illetően, az örök életet illetően. Én csöndesen mondom nektek, testvérek, hogy ezen az úton lettem bizonyossá az örök élet felől. Nem az, hogy elhiszem a húsvéti történeteket, meg elhiszem a Biblia ide vonatkozó igéit. Némelyiket elhiszem, meg van, sokat elhiszek azokból, amik ott vannak. Nem ezen az úton jutottam el, hanem úgy, hogy egyszer bennem is megvilágosodott az, hogy de hiszen én elpusztíthatatlan, megsemmisítetetlen vagyok. Isteni valóság van bennem, és azt nem lehet elpusztítani a halálnak se. Boldogok, akik nem látnak, akik nem tapogatózva jutnak el bizonyosságra, hanem ezen a csodálatos királyi úton, amit ismét mondok, manapság így szoktak mondani, hogy Szentlélek és teljes hitelességgel joggal, mert valóban itt arról az, hogy nem én erőlködök ki, verejtékezek ki magamból valami bizonyosság, hanem meglep engem valami bizonyosság. És ha egy ilyen bizonyosság meglepett engem belül, akkor jöhetnek a jelek, köszönöm a jeleket, ha nincsenek jelek, akkor is megmarad ez a belső bizonyosság. Boldogok, akik nem látnak, nem tapogatóznak a külső világban adatokért, hanem akik belülről bizonyosak arról, hogy szereti őket Isten, és örökké való szeretettel, tehát örök életünk van. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesek.